Lengyelek. Paraszt mítosz. Tadeusz Novák, ha király leszel, ha bakó leszel. Gyönyörű könyv, Tadeusz Novák könyve. Nem lehetett könnyű dolga a fordítónak, Fejér Irénnek, mint ahogy megszenvedne az a fordító is, aki Tamási Áron regényeit szeretné a maga nyelvén megszólaltatni. De van nekünk is egy új regényünk, a Csillagok árulása Takács Imrétől, amely közvetlen rokona a krakkói költő Tadeusz Novák paraszt mítoszának. Igaz, amennyi a közelség, majdnem annyi a távolság is köztük. A két nép, két közösség, inkább földön járó és elragadtatottan szálló lelkülete szerint. A lengyel költő a békében és háborúban éveken át tartó történet szálai közé a bűn és a bűnhődés, a föloldozás vezérfonalát is beleszövi. Olyan alapvetően keresztény, sőt, katolikus erkölcsi kérdés tehát, amilyen minket, magyarokat már más fölismerések világánál érdekel. Tadeusz Novák parasztlegénye olyan lelkes megszállottsággal él az erdők, szántók, lovak és lányok között, mint egy költő. Olyan látomásai vannak, mint Chagallnak. És akkor, bár napok óta nem láttam már, ismét megjelent előttem Jasiek. Az ágak közt pillantottam meg. Részegségtől rogyadozott léptekkel mendegélt az égpolton, lapos pisztolyából a batyus járókelőkre, a kasos szekéren utazó árendásokra és kupecekre lövöldözött. A majdnem világos, a folyóparti homokra vagy az újszülött barikákra emlékeztető égbolton, a lábuknál fogva húzta a szíjjal és dróttal összekötözött holttetemeket, és az arany és piros almákkal telistele szórt vízbe haigálta őket. Az öngyilkos Jasiek volt Piotr barátja, akivel a faluban és környékbeli majorokban együtt loptak libát, tolpárnát, lovat. Jasiek halála már nagy figyelmeztetés volt. De elérkezik még a háború pillanata is, amikor Piotrnak ölnie kell. Nem harc közben, hanem ítélet végrehajtóként, ahogyan a partizánok küzdenek a németekhez szegődött árulókkal, sunyi gyilkosokkal szemben. Piotr halállal fizet legkedvesebb barátja, a zsidó muzsikus meggyilkolásáért a helyi rendőrőr parancsnoknak. De akkor már egyre jobban kell gyűlölnie a kezeit. Hiába a mítosz is, hogy nem ő gyilkolt, hanem ők, a halottak, az ártatlanok. A pap erre a védekezésre azzal vág vissza, hogy a gyilkos kéz Piotr keze volt. És Piotr sajnálja az emberölést, nem a jogos elégtételt, a harcot, csak azt, hogy embervérrel terhes a keze. Ezért nem foghatja meg újszülött fiát, még az öreg Jakub apó a régi szabjából készült tőrrel végig nem simít a gyermek testén, és Piotr tenyerén, keze fején is. Aztán még háromszor meg kell csókolnia a gyilkos acélt, és akkor megfoghatja, magasba hajíthatja a csecsemőt. Ezzel a kereszténység előtti szertartással nyeri vissza ártatlanságát, bűne alól a szabadulást a lengyel paraszt, aki semmit sem tud a világról a maga faluján túl. Neki már a folyó túlsó partján lakók is egészen mások, messziről fölismerhetők, folyón túliak. A háborúról is csak annyit tud, hogy ölni kell az idegeneket, a németeket. Piotr nem lép át saját mítoszának határán. Annak ott kell lejátszódnia a szántások, almafák, izgató lánytestek, évszakok és halottak között, ahova született. Az évezredes keresztény hit alatt is mágikus, törzsi erők földjén. Csak így lehet Bakó helyett király az ember. A minden rezdülését, tettét átvilágító, eleven emberi közösségben. Lengyel Tamási Áron. Tadeusz Novák. Ördögfiak. Már korábban megjelent könyvének olvasásakor is azt kérdeztem magamban, nem olyan Tadeusz Novák a lengyel irodalomban, mint a mi Tamási Áronunk? A ha király leszel, ha bakó leszel azonban még nem adott annyi okot erre a kérdésre, mint a második magyarul szóló regény, az Ördögfiak. Ha az utóbbit lengyel eredetiben képzelem el, s nyelvéhez hozzáveszem, hogy olyan kis közösségről beszél, mint egy-egy székelyfalu, s annak is olyan állapotáról, mely már alig ha létezhet a megírás idejében, Nehéz kikerülni a kétféle író egyféle vállalkozását. Érzésemben aztán megerősítettek lengyel irodalomban, nyelvben járatos barátaim. Tadeusz Novák esetében Tamási Ároni kísérletnek vagyunk örvendetes tanúi. Paraszti, félpogány, félkeresztény világot hoz föl a néprajzi tenger mélyből a lengyel költő is. A Ha király leszel, ha Bakó leszelben, mely a II. Világháború idején játszódik, több az egyéni sorsrajz, több a történelmi levegő. Az Ördögfiakban a II. Világháború már csak távoli égzengés, emlék, inkább következmény, melyhez kevés köze van a falusi asszonybírónak, aki a hosszabb, rövidebb krónikákat, meséket, történeteket elsuttogja. Az elmondottak között nincs szoros összefüggés, egymás utániság. Eseményekben épp úgy szögdel az öreg babonás nő vallomása, mint az időben. Vannak időtlen legendák is, ezek csak távolról figyelmeztetnek arra a mitikus alapozásra, melyre az egész história fölépül. Ilyen formán aztán egyre inkább azt kezdem érezni, hogy Novák kettős akadályt állított maga elé. Egy közösség különidejű, zárt szertartású világa mellé egy nehezen átélhető női helyzet és lélek belső ábrázolását is. Minden következményét annak, hogy a regény az öreg soltésznő saját följegyzéseiből áll össze. Ez a feladat egy ma élő, modern költő számára nagyon nehéz. Talán lehetetlen is. Képzeljük el, ha mondjuk a magyar irodalom legnagyobb beleélő regényét, a Boldog Margitot, Kodolányi nem kívülről, nem a megfigyelő mégiscsak előnyös álláspontjáról, hanem belülről, naplóként írja meg. Egy középkori aszkéta lélek, egy szent naplójaként. Ebbe talán még neki is beletörött volna a bicskája. Amikor tehát Novák második magyarul megjelent regényét, a maga furcsa banditáival, boszorkányával, tehetetlen lakosságú falujával, és a megbocsátás és igazságtevés kicsit Dosztojevszkijes látásmódú asszonybírójával kevesebbnek érzem az elsőnél, mindjárt hozzá is teszem, fölöslegesnek tartom a kétszeres akadályállítást. Egy is, egy távoli nyelvében, szokásaiban nehezen megközelíthetős főként, bármilyen áttétellel saját, mai átéléseinkre alkalmazható szigetvilág titkainak bejárása is elég lett volna. A kettős erőfeszítésben nagyszerű oldalak születtek. Az író nem adta meg magát a legyőzhetetlen előtt. Küzdelmét mindig hitelesnek, vakmerőségét magával sodrónak éreztem, míg lapról lapra halványabb és halványabb lett számomra az érvényes, a korszerű, a nekem is szóló könyv csodájának reménye. Irónia istennő. Két lengyel költő. Zbigniew Herbert, az angyal kihallgatása. Tadeusz Rózsevic, megmenekült. Ők voltak, akik szembesítettek a háború utáni lengyel lírával. Nagyon másoknak látszottak, mint a mi költőink, mint az én verseim. Semmi retorika, semmi fennköltség, képek sehol. De azért olvastam, és láttam magam előtt a nyugat felől pusztító német, és kelet felől a még alattomosabban gyilkoló orosz hordákat. A Katyini erdő 10 000 tarkon lőtt lengyel tisztjét. Vajda filmjében, a Hamu és Gyémántban a pártitkár és a honi hadsereg katonájának harcát. Fejemben voltak a Csatorna föld alatti hőseinek géppisztoly sorozatai, és a mégis fölrobbant kézigránát, melyet a németek helyeztek a följárat födelére. Azt hiszem, értettem ezeket a verseket. Milyen más dolgokról írhattak volna a háború, a vereség, az ellenállás, az éhezés, a megalázás és lázadás aknaszilánkjaival az agyukban. Rózsevic az intellektuálisabb, Herbert a filozófikusabb. De az irónia soha nem hervad le az arcukról. Azt írtam, értettem őket. Pedig ők nem érteni való költők, a modern filmköltőkben tapasztaltam ilyesmit. De van egy nagy különbség köztük. Az utóbbiak nem szenvedtek annyit a második világcsőd alatt. Ha a szenvedés szemével olvassuk Herbert versét, a legszebb tárgy, ami nincs, nem szolgál vízhordásra, nem őrzi a hős hamvait. Antigoné nem szorította magához, nem fúlt bele a patkány. Érezzük, hogy a képtelenségig akarja tagadni az úgynevezett lírát. Nem lehet verset írni Auschwitz után? Ők nem is írtak verset. Megtagadták, hogy ilyesmit írjanak. Nem ellenvers az övék? Tökéletesen az. De mint már annyiszor a világirodalomban, az ilyen nem szüli a leghalálosabb igent. Kimondhatatlan olvasói csodálkozás Herbert és Rózsevic minden verse. Mindegy, hogy súlyosabb filozófiai távlata van az egyiknek, és szinte, csak szinte, könnyedebb háttere a másiknak. Azzal, hogy végre leszámoltak a realitással, tudnélik a vers esztétikai értelemben vett formai és egyéb realitásával, forradalmat csináltak. Ráadásul nem a francia szürrealisták módszerével. Persze egyszerűen és pontosan meg kellene mondanom, milyen módszerrel. Azt látom, hogy ez a következetlenség és a vas következetesség módszere. Nem úgy mondom el, amit akarok, ahogy várjátok tőlem, de ezzel jobban a fejetekbe tudom villanyozni a mit? Mit akar Herbert és Rózsevic? Nagy költészetet, kemény fém kivitelben. Olvasom például Rózsevicnél. 24 éves vagyok. Megmenekültem, mikor a vágóhídra vittek. Költészet ez még? Szavak koszorúja? Igen, ez nagy költészet, a halálról, amely az életről szól. Csak a puszta szavakat, fogalmakat teszi egymás mellé ez a két költő. Nem tölti ki a köztük tátongó repedést líra ragaccsal. Ezt csodálom, hogy a líra hiányával vágják szemembe a lírát. Szégyellem magam, hogy valaha is madárról, estékről, fákról és lányokról írtam. Mik ezek amellett, hogy a föltételezett Fortinbras azt mondja Hamletnek? Halnod kellett, Hamlet, mindenképp. Te életre alkalmatlan kristályfogalmak híve, s nem az emberi agyagé. Szüntelen görcsben, mint álomban vadásztál kimérákra. Rágtad mohón a levegőt, s legott kiokáttad. Semmi emberit nem tudtál, még lélegzeni se. Nem egy eszesztiszt beszél itt, akinek éppen az nem emberi, ami az egyetlen és végtelenül emberi lehetne? Micsoda összefoglalása ez a vers a lengyel történelemnek? Így summáz Rózsevic is, hiszen nem nyugodhat bele, hogy a sokat hirdetett humánum így egy perc alatt eltűnt a tankok, stukák és akasztófák ezreinek diadalmámorában. Mikor minden elveszett, mi marad meg? Az ostoba paradoxont kell a lengyel költőnek bevallania, és ezzel valami igazabb paradoxonból újat teremteni. Közeledik a semmi Prospero varázsköpenyében. Az utakról, a szájakról semmi. Szószékekről, tornyokról, hangszórókból, a semmi szól a semmihez, a semmiről. Semmi nemzi a semmit. Ha nem mennek el idáig, a tagadásig, a semmiig, marad az, amit nem lehet kitölteni se igékkel, se főnevekkel, se jelzős szerkezetekkel. De ők tudták, hogy Lengyelországban akkor csak a semmiben lehetett megkapaszkodni. Abban jó erős fogása van annak, aki életben maradt. Herbert is látja. Itt szünet van a domborművön. Ha tudod, fejtsd meg. Tán nem volt kedves az áldozat az örökkévalónak, vagy a nedvesség nem tetszik a maradandóságnak. Emberi idomokat csend, sarut, s egy darabot irónia istennő talpából, ki megőrizte őket és a ruharedőit is. Róluk könnyen leolvashatod, a gyönyörűen fölemelt karok mozdulatát, és ez minden. Nem volt kéz az áldozati barmok tülök szarván játszó. Nem tudod, melyik szavad és milyen hitvány alakod maradt fenn a kőráncában. Nem az, amiről azt hiszed, hogy te vagy, és nem tudod, hogy vért, csontokat, vagy tán szempillát választanak ki. Kegyes földbe helyezik, hol szobrok érlelődnek. Azt hiszem Fodor Andrásnak, Nagy Lászlónak, Vörös Sándornak Gimes románának is meg kell köszönnöm, hogy magyarul is megtalálták ennek a nyelvtelen, dísztelen beszédnek a költészetét.